Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fönnállva a 172. énekünket. A 172. ének így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten igéjét a János evangélium a 9. részéből olvasom. A János evangélium a 9. részének első 12 versében így szól Isten igéje. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sart csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok pedig és azok, akik látták őt azelőtt, hogy koldús volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sart csinált, megkente a szememet, és azt mondta, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Ő így felelt, nem tudom. Ma olvastuk ezt az ige szakaszt, bibliaolvasó kalauzunk szerint sokan, és a legtöbben részleteiben is ismerjük ezt a történetet, el is tudnánk mondani. Most mégis úgy hajoljunk föléje, hogy minden mondatnál megállunk, és engedjük, hogy Isten hozzánk ma szóló üzenete eljusson egészen a szívünkig. Ez a történet is, ami Urunk Jézus Krisztus isteni hatalmát és csodálatos gyöngét szeretetét ragyogtatja fel előttünk. És látatlanba is állítom, hogy erre az ő isteni hatalmára és kimondhatatlan gyöngét szeretetére van szükségünk mindnyájunknak. Akár milyen lelki állapotban vagyunk most itt, akár honnan jöttünk és hova térünk vissza, és hitben is akárhol állunk, vagy a hitetlenségben akárhol vagyunk, onnan, ahol vagyunk, ez az ő hatalma és szeretete tud kimozdítani, a zsákutcából kiutat adni, a megoldhatatlannak látszó problémáinkra igazi megoldást, kérdéseinkre érdemi választ. Egyedül ő tud rajtunk segíteni ma is, akármi szorongat és terhel. Azzal kezdődik ez a történet, hogy amint eltávozott Jézus, látott egy embert. Honnan távozott el? A megelőző fejezet rendkívül kemény színekkel festi le azt az éles vitát, amibe Jézus került az akkori élet vallásos vezetőivel. Olyan kemény volt a szópárbajuk, hogy a végén Jézust meg akarták kövezni. Ma így mondanánk, meg akarták lincselni. És ezt olvassuk az előző fejezet utolsó mondatában. Köveket ragadtak azért, hogy ráhaigálják, Jézus azonban elrejtőzött, kiment a templomból, átment közöttük, és ilyen módon eltávozott. És amint eltávozott, meglátott egy embert. Jézus tehát az életét menti. Közvetlen életveszélyben van. Az ellene való gyűlölet, dű, harag, méreg, tehetetlenség gyilkosokká teszi majdnem az ellenfeleit és ellenségeit, és ő így menekül meg onnan közülük. És eközben meglát egy vakkoldust. Úgy elgondolkoztam azon, hogy sokszor mi nyugodt állapotunkban sem vesszük észre egymást. És sokszor, amikor különösebb bajunk nincsen, bár ilyen viszonylag ritkán van, akkor is úgy elmegyünk egymás mellett, meg keresztül nézünk egymáson. Meg nem érdekel engem a másik baja, nekem is megvan. S rajtam sem segítettek, meg eféléket gondolunk és mondunk. Nem beszélve arról, hogy a félelem, a kétségbeesés, a keserűség az még inkább vakká teszi az embert. Ilyenkor szükségképpen befelé fordul a tekintetünk is, magunkkal vagyunk elfoglalva. Ilyenkor van az, hogy megyünk, és úgy tűnik, mintha a járdára néznénk, és mégse vesszük észre a gödöt, és kibicsaklik a bokánk, mert beleléptünk, mert nézünk, de nem látunk. Ilyenkor van az, hogy elmegyünk sokszor ismerősök mellett is, és vagy szégyeljük magunkat, vagy nem utólag, és vagy kérhetünk elnézést, vagy nem. Az ember olyan, mintha normális lenne, mintha nézne, látna, de teljesen lefoglalja valami, őrlődik valami problémán, és valóban se lát, se hall, ahogy mondani szokták. Jézus azonban ilyen állapotában is észreveszi ezt a vakkoldust, akihez semmi köze, aki nem hívta magához, most éppen nem hozzá készül, semmi dolga nincs vele, most igazán megértenénk, hogy önmagával van elfoglalva a mester, és neki mégis fontosabb önmagánál a kicsi, a beteg, a kiszolgáltatott, a reménytelen helyzetben lévő, akivel senki más nem törődik. Nagy vigasztalás ez, hogy ilyen a mi megváltunk. És megint csak látatlanba is, már úgy értve, hogy nem ismerlek mindannyiótokat, látatlanba is mondom, hogy ilyen fontos vagy te is ő neki. Egészen bizonyos. Pontosan tudja, hogy melyikünket milyen vakság, és milyen jellegű koldús szegénység gyötör most, és nála készen van az ajándék, a megoldás, a gyógyulás, a szabadítás nekünk is, és nem véletlen az, hogy ma este éppen itt vagyunk, ahelyett, hogy otthon még egy kicsit lazított volna az ember, vagy valamit még elintéztünk volna, vagy gyorsan valakihez elmentünk volna megbeszélni valamit. Az ő szeretete vonzott ide, mert neki mi mindnyájan nagyon fontosak vagyunk. És a Biblia tanúsítja azt, hogy mindnyájunkkal valami nagyon szép terve van, mint ahogy ezzel az emberrel is az volt. És e tervének a megvalósulásában egy részlet, egy láncszem, ez a mai este, ez a csöndes fél óra vagy háromnegyed óra, amikor ő ajándékokat kínál nekünk is. Egy csomó bibliai evangéliumi történet jutott eszembe, hogy mennyire ilyen a mi megváltunk. Az utolsó útján halad Jeruzsálembe, a kereszt árnyéka már rávetődik az életére, néhány nap múlva már kiszenved a Golgotán, de ahogy Jerikó főutcáján végighalad, még meglát egy embert, aki ott kapaszkodik a lombok között, talán köznevetség tárgya, hogy egy ilyen tekintélyes idősebb férfi fölmászott egy fára, és onnan les a lombok közül, hogy meglássa Jézust, és ő abba hagyja a tanítást, megáll az alatt a fa alatt, nem egy másik alatt, nem hűvösölni áll meg, hanem nevén szólítja ezt az embert, lehívja onnan, rehabilitálja az egész város előtt, és utána meglátogatja. És Zákeus ezt a találkozást követően más emberré lesz. Ilyen szeme van Jézusnak. Ott sem a ráváró szenvedés töltötte be egészen úgy, hogy se lát, se hal, ott is észreveszi azt, aki látni akarja őt, aki vágyakozik utána. És amikor már kifelé megy a városból, és a következő állomás Jeruzsálem, akkor még észreveszi azt a vakkoldust, aki meg arra vár, hogy ha egyszer Jézus arra jönne, akkor biztosan tudna rajta segíteni, és mikor meghallja, hogy Jézus az, aki ott elhalad, nem lehet elcsöndesíteni, kiabálja, hogy segíts rajtam, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, csitítják az emberek, annál inkább kiabálja, és meggyógyítja ezt a vakot. És amikor már összeverték Kajafás kihallgatási termében, és az arcán folyik le a köpés, meg a vér, és így kísérik át hajnalban a kihallgatási teremből a házi börtönbe, akkor még megkeresi a tekintetével Péter szemét, aki éppen akkor tagadta meg harmadszor is őt, és miután megszólalt a kakas, eszébe jutott Jézus szava, és éppen szeretne gyorsan eltűnni, mert a sírás folytogatja, de Jézus még megkeresi az ő szemét, nem tudjuk, hogy mi volt ebben a tekintetben, de hogy megtartó erő, azt tudjuk a későbbiekből. Ilyen a mi megváltónk. Egy kemény vita után az életét menti, úgy megy ki a templomból, a szíve szorul össze, hogy ilyenek uralják a templomot, hogy ide süllyedt a vallásos élet, hogy ennyire nem értik őt, és nem ismerik föl benne az Isten küldöttjét, aki segíteni tudna, hogy meg akarják kövezni, agyon akarják verni, és mégsem ezt tölti be, hanem mihelyt elmegy egy vakkoldús mellett, azt tölti be, hogy hogy lehetne rajta segíteni. Bár megmelegedne a szívünk, és tudnánk őt dicsőíteni, és ezzel a bizalommal tudnánk hozzáhozni mindnyájan azt, ami most szorongat, vagy ami már régóta szorongat, vagy ami már mi is legyintünk, és azt mondjuk, hogy reménytelen, mint amilyen reménytelen esetnek tartották ezt a vakot, így tudnánk hozzájönni, és várnánk azt, hogy ő segít. Így megy el emellett az ember mellett, akiről azt olvassuk, hogy születésétől fogva vak volt, és a későbbiekből kiderül, hogy abból tengette az életét, hogy koldult. Egy ilyen senki fia is, fontos Jézusnak. És megint sok-sok példát sorolhatnánk, de most nem kezdem sorolni, hogy éppen az ilyenek milyen fontosak voltak neki mindig. Itt súlyosbítja a dolgot, hogy ez reménytelen. Ő rajta nem lehet segíteni. Vakon született, tehát nem megbetegedett közben a szeme, nem elveszítette a látását, hanem hiányzik egy érzékszerve. Így jött a világa. És mindenki tudja, hogy ezen sem ő maga nem tud változtatni, sem mások nem tudnak rajta segíteni. És a Biblia arról szól, hogy mi mindnyájan így jövünk a világra. Hogy hiányzik a lelki látásunk. Hiányzik az az érzékszervünk, amivel érzékelnénk Istent. Ezért mondják sokan, hogy nincs Isten, mert nem érzékelik. Hiányzik az az érzékszervünk, amivel igazán önmagunkat megismerhetnénk, amivel a bűnt bűnnek látnánk, az erényt erénynek, a jót jónak, a gonoszt gonosznak, és annak is mondanánk, hogy igazán meglátnánk egymást, hogy tényleg ne az lenne, amit tegnap mondott valaki, hogy engem otthon levegőnek néznek, ami azt jelenti, hogy mintha nem lennék, átnéznek rajta, ahogy a levegőn átnézünk, és mondott példákat arra, hogy ez sajnos valóban így van. És ennek az a következménye a mi esetünkben is, hogy koldusok vagyunk. Elmondott egyszer valaki egy egyszerű történetet, ami néhány esti órában zajlott le egy átlag család életében. Hazafelé ment a munkából, közben bement az óvodába a kislányáért, ahogy utaztak haza, a kislány nagyon szeretett volna vele beszélgetni, ő viszont nagyon szeretett volna elolvasni egy cikket az újságból, amíg hazaérnek. Végül is a kislány sírva fakadt, hogy anyu, látom, hogy nem figyelsz rám, akkor neki rossz lelkiismerete lett, elkezdte szégyelni magát, útközben be kellett ugrani még a nagymamához, aki beteg volt, meg egyet-mást be is vásároltak neki, de hát éppen csak annyi idő volt, hogy kipakoljanak a szatyorból, meg megkérdezzék, hogy hogy vagy, Nagyi. Remélhetőleg azt fogja mondani, hogy jól, és nem kezdi elmondani, hogy mi miatt nincs jól. Nem volt több idő, mert otthon még meg kell főzni a vacsorát, mert jön haza a férfi is, meg a nagyobb gyerekek már otthon vannak, és alig várják, hogy hazajöjjön valaki a szülők közül. A nagymama is elégedetlen maradt, a végén őtülve is sírva búcsúztak el, hogy nektek sosincs időtök rám. És úgy mentek hazafelé, hogy arra gondolt ez az asszony, hogy nem kapja meg tőlem a kislányom, ami neki jár, egy kis koldús fogja itt a kezemet, nem kapta meg tőlem az anyám azt, amit tőlem várhat csak, és más nem adhatja meg neki. Azzal a kis bevásárlással, meg két formális puszival kielégítettük, ő is koldúsként maradt otthon. Akkor hazament, kiderült, hogy a férjét érte valami nagy kellemetlenség azon a napon, ő mindjárt ezt öntötte a nyakába, de ő rá se tudott igazán odafigyelni, mert közben a tűzhelyre is oda kellett figyelni, meg a nagyobbak is jöttek, hogy ki hányast kapott, meg mi a probléma. Végül is mindenki úgy érezte, hogy ő nem kapja meg azt, amit szeretne. És megették a vacsorát némán. És azt mondja, nem tudott szabadulni ettől a gondolattól, hogy koldúsok csapata üli körül az asztalt. És mindenki úgy érzi, hogy nem kapja meg, ami neki járna, amitől az élete kerek lenne, kiteljesedne. És egy kicsit keserű volt, hogy miért mindenki őtől levárja ezt. Aztán utána megbeszélték a férjével, és kiderült, hogy tőle is kaphatnának, meg mindenkitől meg lehetne kapni, meg tudná adni, ha akarná, de nem tudjuk megadni egymásnak. Mivel vakok vagyunk, koldússá váltunk a szó lelki értelmében. És számos hasonló példát lehetne mondani, de most megint nem akarom hosszan sorolni ezeket. És elrontjuk az életünket, mert vakok vagyunk, nem látjuk a csapdákat, belemennek emberek csapdákba, és utána fogják a fejüket, és jönnek a lelki gondozóhoz, hogy hogy lehetne abból kijönni. És hogy még a gyerekeik életét is elrontják sokan, és utólag fogják a fejüket, meg védő beszédeket tartanak a maguk mentségére, amiről ők is tudják, hogy csak mentegetőzésnek jó, de megoldás nem ad. Koldusok vagyunk, mert vakok lettünk a szó lelki értelmében. Kiderül azonban a történetből, hogy nem is akar segíteni senki. Jézus tanítványai ugyanúgy meglátják ezt az embert, mint ő maga, és mit csinálnak belőle? Félelmes ez. Problémát. Elvi kérdés. Azt mondják, hogy megkérdezték őt tanítványai, mester, ki vétkezett? Eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Egy érdekes probléma, amit a szakembertől megkérdezünk. Itt van egy vak, a fogyatékossága mögött nyilván valami bűn van, bűnnek a következménye a betegség, volt egy ilyen elgondolás akkor. Nyilván egy konkrét betegség, egy konkrét bűnnek a következménye, most már csak azt kell eldönteni, hogy ő követte el a bűnt, vagy pedig a szülei. Kit büntet az Isten? A szüleit, hogy ilyen gyereket adott nekik, vagy őt, hogy ilyen sorsot kapott tőle? Ez a kérdés. És Jézus azt mondja, hogy ez nem probléma, hanem egy ember. És itt most nem vitatkozni kell, hanem segíteni. Nem azt kell eldönteni, hogy ki vétkezett, hanem az, hogy ki fog közülünk segíteni rajta. Miért hát lehet segíteni? Hát mi tudjuk, hogy nem lehet. És ezekben a helyzetekben lesz mindig nyilvánvaló az, amit a legelején említettem. Ami megváltónk isteni teljhatalma és kimondhatatlan, feltétel nélküli gyöngéd szeretete. És nem oktatja őket tovább, annyit még mond, hogy itt most nem ennek a bűneiről van szó, meg nem a szüleinek a bűneiről. Itt most arról van szó, hogy fölragyogjon az Isten dicsősége. hogy meglássátok, mit tud Isten, kicsoda Isten, és meglássátok végre, hogy ki vagyok én, mondja ezzel Jézus, akiben maga a mindenható hajolt közel hozzátok. És ezek után gyógyítja meg ezt a vakot, hogy hogyan majd mindjárt nézzük meg az azt is. De mennyire más Jézusnak a hozzáállása, mint a tanítványoké. Mindenki más már lemondott rajta. Az összes ismerős megszokta, hogy ez ott ül és koldul, nem lehet rajta segíteni. De a tanítványoknak sem jut eszükbe, hogy hát, ha mégis lehetne. Egy sincs köztük, aki megkérdezné, pedig láttak már néhány csodát, hogy Uram, nem próbálnád meg? Ez kizárt dolog. Itt egy elvi teológiai kérdésen jó ízűt lehetne csámcsogni. Ki vétkezett? Nem az ő bűneikről van szó. Mindig a más bűne érdekli az embert. Döntsük el. És Jézus azt mondja, nem döntünk el semmit, hanem segítünk. Nem kísért ez minket is sokszor, hogy különböző kérdéseket teszünk fel, csak az nem jutna eszünkbe, hogy hogyan segíthetünk a bajba lévőn. És ha mi nem tudunk segíteni, kinek a segítségét kérhetnénk? Ne talán azért a Jézusét, akinek ma is ugyanilyen hatalma van, és ma is ugyanilyen szeretettel hajol hozzánk közel. Vannak sémáink, amikből eszünkbe se jut kilépni. Az egyik, hogy ezen nem lehet segíteni. A másik, hogy ennek az oka biztos valami bűn. A harmadik mindjárt az, hogy beszélgessünk egy jót arról, hogy bűn és betegség közt mi az összefüggés. És Jézus azt mondja, hogy van összefüggés, de itt most nem ez a feladatunk, hogy beszélgessünk. Itt most az a nagy lehetőség van, hogy Isten meg fogja mutatni az ő hatalmát általam. És hogyha valakinek van szeme a látása lelkileg, akkor megláthatja, hogy kicsoda Jézus. Ő itt is küldetésben jár. Olyan szép ez az egybecsengés, hogy a Siloám szó, ahogy azt a tavat nevezték, azt jelenti, hogy küldött. És itt nyilvánvaló lesz, hogy Jézus is küldött. És őt az Atya pont ezért küldte, hogy az ilyeneken, akikről lemondtak, s akik magukról is lemondtak, legyen, aki segítsen. És ő neki ez mindig fontosabb, mint bizonyos valós, vagy mondva csinált elvi kérdésekről beszélgetni. És hogyan segít Jézus? Hát ez a mi fülünk számára egy kicsit furcsán cseng már, nem? Hogy a földre köp, aztán a nyálát meg a homokot összekeveri, abból sár lesz, azt rákeni a vaknak a szemére. Az ember kicsit úgy összerászkódik, hogy milyen gusztustalan. Na de mit jelent ez? Amikor a kánai mennyegző történetét tanulmányoztuk, láttuk, hogy János az evangéliumában nem annyira csodákat írja le, és nem is használja ezt a szót, hanem jeleknek nevezi mindazt, amit Jézus tesz. Ez mind egy-egy jeladás, jelzés arról, hogy kicsoda ő valójában, és mit hozott nekünk mindnyájunknak. Ez is egy jel, amelyiknek megvan a múltja. Hol fordul elő a Bibliában legelőször az, hogy valaki a földből valamit formál, és utána önmagából valamit ahhoz hozzáad. 1 Mózes 2.7, amikor formálta Isten az embert a földnek porából, és utána az ő leheletét lehelte bele. Valamit csinál a földből, és valamit hozzáad önmagából. És így teremtette meg az embert. És ezzel arra utalik Jézus, hogy itt is teremtés történik. Fölhasznál valami anyagot, és ahhoz valamit önmagából hozzáad. Ez egy szimbolikus cselekedet, egy egyszerű jel, jelzés, hogy gondolják meg, hogy itt nem gyógyítás következik majd. Itt nem egy beteg testrészt fog meggyógyítani, hanem egy hiányzó érzékszervet fog megteremteni. Itt nem elromlott valami, amit ő renovál, felújít, hanem hiányzik valami, ami egyszer csak ott lesz az ő teremtő akaratára. Tehát itt a teremtő Isten munkálkodik. Vegyék már észre, hogy nem egy rabbi a többi közül, még csak nem is egy proféta a többi közül, még csak nem is nagy proféta, vagy még annál is nagyobb, hanem az Isten fia. És ő tud teremteni, és ő itt most teremteni akar. Valami, ami nem volt, létrejön. Olyan nagy vigasztalást jelentett ez a számomra, és a gondolatsor végén eljutottam oda, hogy vajon nem így teremt minket is újjá Jézus? vesz valamit, például egy ilyen embert, mint amilyennek én is születtem, s hozzáad valamit az ő önmagából, az ő szent lelkét adja az újjászületésben. És létrejön valami teljesen új. Annyira új, hogy Pál apostol ezt új teremtésnek nevezi. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. Nem lehet ráismerni. Hát ez is olyan megmosolyogtató, nem, hogy akik naponta látták, elkezdenek tanakodni, hogy vajon ez az, vagy nem ez az. Hát ott mentek el mellette naponta. És van, aki azt mondja, hogy ez az, van, aki azt mondja, hogy nem, csak hasonlít hozzá. És neki magának kell állítani, hogy én vagyok az. És ez így van az újjáteremtésben is. Ó, de sok szép példát tudnék most elmondani, amikor tényleg alig lehet ráismerni. Arra a gondoktól meggyötört, félelmektől eltorzított arcú és sötét tekintetű emberre, akinek ismertem az újjászületése előtt, és most egy derűs, kiegyensúlyozott, egyenesen a szemembe néző, nyugodt arcot látok magam előtt. Mert a Krisztusban van, Krisztus meg ő benne. Új életet kapott, újjá teremtette őt. Ennél alább ne adjuk, testvérek, mert Jézus ezt akarja elvégezni mindnyájunkban. Ő azért jött, hogy egészen újjá teremtsen bennünket. Azért jött, hogy önmagával ajándékozzon meg, hogy mintegy szétossza magát közöttünk, az ő feltámadásának, mennybe menetelének, szent lelke elküldésének, egyebek közt ez is volt a célja, ezért nem maradt itt fizikai testben közöttünk, mert akkor ma is egyszerre csak egy helyen lehetne, ezért mondta azt, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, szétosztja magát közöttünk, és minden benne hívő elmondhatja, hogy él bennem a Krisztus. És lehet bátorítani minden benne hívőt, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben, és lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. És akkor megnyílik az embernek a szeme lelkiképpen, és egyszerre látni fog. Fölragyog előtte Jézus, látja önmagát annak, aki valójában, a bűnt bűnnek látja, Isten akaratát szentnek és jónak látja, meglátja a küldetését, meglátja, hogy hol a helye ebben a nagy világban, mit akar vele Isten, és nem lesz többé koldus, hanem olyan gazdag lesz, hogy másoknak is tud továbbadni. És ami különösen meglepő ebben a történetben, hogy mindezt ez a vak nem is kérte. Általában azért úgy van, hogy oda mennek Jézushoz. És akkor olvassuk, hogy megindul az ő szíve rajtuk. Könyörületességre indul. Van, aki erőszakosan kéri, mint az a kananeus asszony. Addig nem tágít, még ha lekutyázza is őt Jézus. Kutyának nevezi. Azt mondja, így van, Uram, de a kutyáknak is adnak valamit enni. Adjál nekem, a lányom beteg, addig nem megyek innen, míg meg nem gyógyítod. Ilyen is volt. Meg olyan is, hogy úgy félszegen, csöndesen kérték. Itt nem kérte senki. És még csak azt sem tudjuk biztosan, hogy volt-e hite ennek az embernek. Legalábbis nem mondja neki Jézus, hogy a te hited megtartott. Azért gyógyultál meg. Még ilyen esetben is segít. Elég az, hogy a nyomorúságunk kiáltson. Önmagáért beszél sokszor a mi elesettségünk. És ennyire szeret a mi megváltónk, hogy még ilyenkor is megáll egy ember mellett, megadja neki azt, ami hiányzik belőle, és utána majd egyre jobban megismeri Jézust. Ez külön ige hirdetés tárgya kell, hogy legyen, hogy itt azt mondja Jézusról, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak. Aztán a farizeusok maguk elé citálják, szabályos tárgyalás zajlik, és ott is megkérdezik, hogy kinek tartod őt. És ott már azt mondja, hogy legalább prófétának. És amikor kiközösítik őt emiatt, és találkozik utána Jézussal, leborul előtte, és azt mondja, hogy Uram, ott fölismeri Jézusban az Istent. Egy ember, proféta, Uram. De itt még csak ott tart, hogy egy ember. És mégis segít rajta Jézus. Ennyire nem rajtunk múlik az, hogy ő segíte. Ennyire nem tehetünk semmit önmagunkért. Minden ajándék, minden kegyelem. És valóban igaz ez, hogy egyáltalán semmit nem kellett tennie? Itt van egy nagyon érdekes mozzanat. És jó lenne, ha ezen nagyon elgondolkoznánk ma. Azt mondja neki Jézus, hogy menj el a Siloám tavához, és mosd le a sarat a szemedről. Megteszi-e ez az ember? Egy viszonylag rövid utat kellett megtennie, de hát az egész olyan szokatlan. Hát először is miért kente össze sárral? Aztán most elküldi, hogy mossa le. Hát milyen dolog ez? Most gúnytűz belőle? Vagy ahogy mondani szoktuk, szórakozik vele? Közben is baj érheti, amíg oda botolkál, meg vissza botolkál. Meg hát egyébként is szoktam én mosakodni, mondhatná egy öntudatos ember. Meg mire jó ez az egész? Olyan meglepő és szokatlan. Ó, de sokszor mond Jézus meglepőt és szokatlant. Megteszi-e ez az ember? Ezen azért sok múlik. Mindent Jézus készített el, kérés nélkül segített, isteni hatalmával teremt, készen van nála a terv ennek az embernek a boldog életére, de ezt a kicsi utat neki kellett megtenni. Jézus szavára, mivel ő mondja? Elmenni a tóig, és lemosni. És ezen nagyon sok múlott. És amikor lemosta, csodálkodott, hogy lát. Ezt a kicsi utat nekünk is, nekünk kell megtennünk. És olyan sokszor látom szomorúan, testvérek, hogy aki ezt a néhány lépést nem hajlandó Jézus szavára megtenni, úgyhogy még nem ismeri őt igazán, de előlegeznie kellene neki a bizalmat, az marad a régi helyzetében. Éppen a közelmúltban is volt egy ilyen beszélgetés. Az üdvösség küszöbén, a mennyország kapujában állhat valaki, de belépni neki kell. Sok minden lehet ez a néhány lépés, vagy egy mozdulat. Van, akinek csak azt mondja a mi Urunk, hogy nem kell a fejedet olyan magasan hordani. Hajtsd lejjebb, legyél egy kicsit csöndesebb. Egyáltalán semmi más nem kell csinálni, csak egy kicsit csöndesebbnek, alázatosabbnak lenni. Ennyi elég. Vagy nem kell a kezedet ökölbe szorítani és fenyegetőzni, meg bosszút forralni. Össze lehetne kulcsolni és imádkozni azért, aki most rosszat tett ellened. Egyetlen mozdulat. Vagy amit te már úgy is tudsz magadtól régóta, azt végre el kellene kezdeni gyakorolni, megcselekedni. Elő kellene venni a Bibliát minden nap. Aztán ne izgasson, hogy néha nem érted, annak örülj, amit értesz. Egyre többet fogsz érteni. De elővenni minden nap. Egy egyszerű mozdulat. Tudod, hogy hol van otthon a Biblia, időt kellene rá szánni és elővenni. Vagy végre nem csak keseregni valami nyomorúság miatt, hanem elmondani Istennek. A múltkor ezt kérdeztem valakitől, hogy elmondta ezt már Istennek? Hát olyan sokszor végig gondoltam, de nem ezt kérdeztem. Elmondta-e ezt Istennek címezve? Mert ezzel tenne vallást a hitéről, arról, hogy bízik Istenben. Még akkor is, ha úgy kezdődne ez az imádság, hogy Istenem, te látod, hogy nem hiszem, hogy te tudsz segíteni. Mégis elmondom neked, hogy hit és hitetlenség kavarodik mindnyájunkban, ezt többször láttuk már. Az aránya változik, de Isten arra a pici hitre néz, ami ott van már a hitetlenségünk mellett, és meg fog áldani. De el kell mondani. Miért olyan nehéz ez? Olyan nagy ügy ez, hogy amit másoknak már annyiszor elmondtam, most mondjam el őnek. És kiderül, hogy nagy ügy. Valakit szorongatnak a bűnei. Egy részét el is mondja Jónás formájában a lelkigondozónak. És arra a javaslatra, hogy akkor ezt most Istennek valljuk meg, és tőle kérjen bocsánatot, azt mondja, jó, majd otthon, ha elérkezik az alkalmas pillanat. Hát ennél alkalmasabb pillanat mikor lesz? Amikor ott állunk ketten Isten színe előtt, egy testvérrel, aki nem ítélkezik, nem csodálkozik, nem botránkozik, hanem együtt mondaná az imádságot. Nem akar elmenni a Siloám tavához. Mi az a néhány lépés, amit nekünk kellene megtennünk, és csodáknak lennénk a szemtanúi. Egyszerre megnyílna az ég, és áradnának ránk Isten áldásai. És nem lennénk többé koldusok, hanem másokat is tudnánk gazdagítani. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan vakon születünk a szó lelki értelmében. És ez az ige arra bátorít minket, hogy Jézus mindannyiunk szemét meg tudja nyitni. És meglátjuk és megismerjük őt, és megismerjük önmagunkat, és kiderül, hogy ő mire akar használni minket, és egy csomó lehetőséget egyszerre észre fogunk venni, amiket ő készített el nekünk. És látni fogjuk idejében a csapdákat, és nem fogunk belegyalogolni, hanem kikerüljük, és így tovább. És látni fogjuk a bűnt, és azt megvalljuk, és az ő kegyelmét, és azt megragadjuk, és megnyílik előttünk az ő igéjének a gazdagsága, és egyszerűvé válik a vele való beszélgetés és imádkozás, meggyógyul az életünk. Egyszer pedig meglátjuk majd a láthatatlanokat is, meglátjuk őt úgy, amint van, így olvassuk az igében, színről színre, szemtől szembe. Isten segítsen minket, hogy tegyük meg azt a néhány lépést, ami a Siloám taváig tart, és aztán várjuk, hogy ő hogyan mutatja meg az ő hatalmát és szeretetét. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy a te hatalmad és szereteted ma sem kisebb, mint akkor volt. Köszönjük, hogy te soha nem önmagaddal voltál elfoglalva, hanem mindig szíveden hordoztad a mi sokféle nyomorúságunkat. Adj nekünk is, kérünk, ilyen irgalmas szívet és irgalmas szemet. És taníts meg minket hittel eléd hozni másoknak a nyomorúságát, és remélni azt, hogy a miénket is meg tudod oldani. Köszönjük, hogy te ma is cselekszel, és olyan sokszor nyilvánvalókká lesznek az Isten dolgai, ma is a te munkád nyomán. Köszönjük, hogy igéddel és szent lelkeddel újjá tudsz teremteni bármelyikünket. Magasztalunk mindazért, amit így eddig elvégeztél az életünkben. És köszönjük, hogy akiben te elkezdted a munkádat, be is fejezed. Nem akarjuk mi sem nehezíteni és késleltetni ezt. Könyörülj rajtunk, és adj nekünk ilyen igazi lelki látást. Nyisd meg a mi szemünket. És kérünk, hogy szabadíts meg attól a sokféle szegénységtől, ami miatt szenvedünk mi is, és a körülöttünk élők is. Így kérünk téged most, alázatosan és egy szívvel, amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s deüljön éjszakám a fény, fogadj el Jézusom. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül énekeljük el a 460. éneket, aminek egyik verse az a szép imádság, amit el is mondtunk az előbb. A 460. ének így kezdődik, amint vagyok, sok bűn alatt. a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztus által, tegyen titeket erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!